Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amelyet megírva találunk Malakiás próféta könyvének második fejezetében, a 10. versben a következőképpen. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak, egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz, meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget? Amen. Kedves testvérek, ezen a mai vasárnapon egyetlen egy kérdés áll előttünk, amelyet Malakiás próféta tesz föl. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz? A mai próféta ige kapcsán eszembe jutott egy fogalom, mégpedig ez, hogy hátrányos helyzetű. A Wikipédián így fogalmazza ezt meg: hátrányos helyzetű egyének, csoportok és területi egységek mindazok, melyek az országos átlaghoz viszonyítva rosszabb gazdasági és szociális helyzetben vannak, és melyek helyzetének javítását állami beavatkozások, támogató programok célozzák. Ők a két hások a hátrányos helyzetűek, de vannak három hások is, a halmozottan hátrányos helyzetűek. Általában az oktatásban szokták ezt a fogalmat használni, ők azok, akik a startvonalnál még egy lépéssel hátrábbról indulnak. Isten előtt is van hátrányos helyzet. Talán a definíció nem úgy hangozna, hogy gazdasági vagy szociális helyzetre való tekintettel, hanem egy másik H, egyetlen egy H, a hűség vagy hűtlenség tekintetében beszél Isten igéje hátrányos helyzetről. Nem a gazdaság vagy szociális helyzet, hanem hűségem van, hűtlenségem múlik a hátrányos helyzet Isten országában. Malakiás könyve, a könyv legelején ezt a hátrányos helyzetet tárja fel, így kezdődik a könyv: szeretlek benneteket, mondja az Úr. De ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Az igazi hátrány és hátrányos helyzet ez, amikor valakit szeretnek, de nem tudja elfogadni ezt a szeretetet. Az igazi hátrány és hátrányos helyzet gyökere, amikor az isteni szeretetre az ember bizalmatlansággal válaszol. Egyszer egy lelkész kollégám mesélte, egy hajléktalan emberrel beszélgetett, aki pénzt kért tőle. Adott neki pénzt, majd ezzel bíztatta ezt az embert: tudja, hogy önt az Isten nagyon szereti? Az ember végignézett saját szakadt ruházatán, majd a lelkész szemében nézett is ezt mondta: akkor kérem, megmondaná neki, hogy most már szeressen valaki mást is ennyire. Néha így érzi magát a hívő ember is: szeressen mást is már az Úristen. Nem kell verés, nem kell áldás, csak egy kis nyugalom. Amikor Malakiás elmondja az ő proféciáját, feddő, kemény beszédét, mert erről van itt szó, akkor talán az ott élőknek is, akik hallgatták, eszébe juthatott, hogy miért minket bánt az Isten a próféta által. Miért pont velünk ilyen kemény az Úristen? Mi hazajöttünk a 70 éves babiloni fogságból, lett volna más választásunk is. Mi vállaltuk azokat a küzdelmeket, amelyeket ez a nem túl könnyű út hozott. Mi nem a könnyebb döntést hoztuk meg, és mégis. A 70 évig tartó babiloni fogság után egy zsidó családnak ugyanis három választási lehetősége volt. Az első: maradni, és a berendezett életüket tovább élni. A második, tovább költözni, és még nyugodtabb és gazdaságilag jobb körülmények közé kerülni. A harmadik lehetőség pedig hazamenni és újat kezdeni. Az első maradni. Ézsaiás próféta könyvéből kiderül, és ezzel foglalkoztunk az elmúlt hónapok során, hogy a foglyok nagy része nem akart hazamenni Júdába, mert Babilonban, aztán később a Perzsa birodalomban jól ment a dolguk. És már második hazájukként tekintettek rá. Ugye második, harmadik generáció, már ott születtek. Babiloni eredetű iratok igazolják mindezt, Nippurban találtak egy levéltárat, amely egyfajta kereskedőháztól származik, sok júdai nevét is tartalmazza, akik annak idején jelentős üzleteket kötöttek Babilóniában, hitelt vettek fel, vállalkozásokba fogtak, tehát nem úgy rendezkedtek be, mint akik haza akartak térni. Az első lehetőség maradni. A második lehetőség továbbállni. Feljegyzések bizonyítják, hogy Krisztus előtt 525 előtt az egyiptomi fáró betelepítése eredményeként Felső Egyiptomban, a Nílus egyik szigetén, Elefantinéban egy zsidó kolónia élt. Az ott előkerülő, vagy az onnan előkerülő papirusz leletek betekintést nyújtanak az ott élő zsidó közösség életébe. Kereskedelmi, házassági szerződések, pénzkölcsönzési, örökösödési, rabszolgákkal kapcsolatos ügyletek, dokumentumai maradtak ránk. És legérdekesebbek azok a levelek, amelyek az ő vallási életükről szóltak, hogyan illeszkedtek be az ottani társadalomba, saját istenükről hogyan nevezték el a különböző egyiptomi isteneket, és megtudjuk, hogy templomukat lerombolták, de szerették volna újjáépíteni, még erre is volt pénzük, ezért levelet írtak Jeruzsálembe, de a jeruzsálemi főpap iktatta ezt a levelet, válaszra sem éltatta őket. Lehetett maradni, lehetett továbbállni, és lehetett hazatérni. Ez volt a harmadik lehetőség, és ez volt a legnehezebb út. Nehezebb, mert itt nem csupán egy-egy ember vagy család jóléte volt a kérdés, hanem az Isten és a másik ember felé való hűség is. Aki hazatért, azok szerint a törvények, mondhatnám azt játékszabályok szerint kellett, hogy éljen, amit az Isten adott nekik. A hátrányos helyzet ugyanis Isten szemében nem csupán gazdasági vagy szociális kérdés volt, hanem a hűség kérdése. És éppen ezért Isten népének általában a nehezebb utat kellett járnia. Rájuk szigorúbb előírások vonatkoztak. És ez abból fakad, hogy ők gyermekek, akikkel törődik az ő mennyei atyjuk. Bár néha azt gondolták ők is, hogy most már szeressen valaki mást is. Jézus szavai jutnak eszembe. Akinek sokat adtak, attól többet kérnek számon, vagy egy másik idézett példabeszédek könyvéből, az Úr intését meg ne vedd, fiam, és dorgálását meg ne utáld, mert akit szeret az Úr, azt megdorgálja. De mint apa a fiát, akit kedvel. Miért fáj mégis néha ez az isteni szeretet? Miért kívánja néha az ember azt, hogy most már Isten ezzel a szeretetével valaki másfelé forduljon? Talán azért, mert az az igazság, ami ezzel az isteni szeretettel együtt jár, amit Isten kimond, amit sokszor számunkra is felfed, sokáig a szőnyeg alá volt söpörve, pontosan a szeretet nevében. Személyes vagy családi tabu témák, amiről nem szoktunk és nem akarunk beszélni. Ezek rövid távon békességet, vagyis a nyugalmat szolgálják, hosszú távon azonban rendetlenséget és káoszt okoznak, amelyet később vágás vagy törés nélkül nem lehet gyógyítani, nem lehet rendbe tenni. Amikor ma arról olvastunk az útmutatóban, hogy egymás terhét hordozzátok és így töltsétek be Krisztus törvényét, akkor elsősorban arra gondoltunk, hogy a bajban, a nehéz, megterhelő időszakokban legyünk ott a másik mellett. Ezt jelenti a másik terhét hordozni. Nyújtsunk segítő kezet, emeljük le róla a terheket. De amikor Pál apostol a levélnek ezt a részét fogalmazza, nem pontosan erre gondol. Olyan emberekre gondol, akiket tetten értek valamilyen bűnben. Olyan emberekre, akiket rajta kaptak, akiket a szavaik, tetteik, körülményeik elárultak, és akik megszégyenültek egy egész közösség előtt ebben a helyzetben. Ott állnak a szakadék szélén, és csupán egy kis lökés kellene, hogy a mélybe zuhanjanak. És itt a tanácsot Pál azt mondja, ne lökjetek rajta, hanem öleljétek át. Takarjátok be a szégyenét. Ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet, szelíd lélekkel. Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. Igazítsátok helyre az ilyet, mint egy kifiszabadott végtagot. Ez egy orvosi kifejezés volt. A görögben ez egy orvosi kifejezés arra vonatkozóan, hogy egy kificamodott végtagot ráncsatok, igazítsatok vissza a helyére, és ez a visszarántás ebben az állapotban igen fájdalmas tud lenni. Nem azért, mert a másik ember durva, vagy kegyetlen, mert rosszat akar, hanem azért, mert hosszú ideig senki sem mert hozzányúlni, senki nem akart rajta segíteni. Lehet, hogy a Malakiást hallgató nép is azért érez fájdalmat, mert annak a rendezetlenségnek az orvoslása, ami kívülről és belülről átjárta őket, másként nem megoldható. Bármilyen gyengéden, bármilyen tapintatosan is próbálná az Úristen, ez csak így megy. Hiszen így kezdi ezt a prófétai beszédet, szeretlek benneteket. Nem úgy, hogy na majd most vigyázzatok, mert megmondom nektek. Bármilyen gyengéden, bármilyen tapintatosan is, ez csak így megy. Kificamodott helyre kell tenni. Nincs más út a gyógyuláshoz. De van egy jó akaratú apa, akinek gondja van erre. Bár lehet, hogy arra gondolnak, hogy gondoskodjon valaki másról is. A mai evangéliumi történetünkben is előkerül a helyreigazítás kérdése. A kérdés szálka vagy gerenda? Kinek a vétke, kinek a hibája nagyobb? Ez az emberi kérdés. Jézus helyreigazítja őket, és azt mondja, nem ez a valódi kérdés, hanem az, hogy te foglalkozol-e a saját szemedben levő gerendával? Ne ezt kutasd, hanem vedd ki a saját szemedből a gerendát, és akkor elég jól fogsz látni ahhoz, hogy sokkal nehezebb műtétet is végrehajts. Kivedd azt a kicsi szálkát a másik ember szeméből. Jézus tehát arra hív, hogy elsőként magunk gyógyuljunk. Gyógyuljon a szemünk, gyógyuljon a látásunk, az ítélőképességünk, és ebben pedig nem segít bennünket az, hogyha másokhoz hasonlítjuk magunkat, és felfedezzük, hogy hát hozzá képest nem is olyan rossz az én állapotom. Sőt, egyenesen jobban vagyok, mint ő. De beteg vagyok, és gyógyulni kellene. Viszont mérhetjük magunkat Jézus szavához, aki azt mondta magáról, én vagyok a világ virágossága. Aki emberek szeme világát adta vissza, aki lelkileg vak emberek szemét, értelmét nyitotta meg. Ez a Jézusi gyógyító cselekedet mindig javulásunkat szolgálja. Mert ott sebez meg, ahol meg lehet, és meg kell, de be is kötöz, hogy az ember el ne vérezzen. A mai igényben megszólított társaság egy csalódott közösség. Hiszen miután hazatértek Perzsiából, azt tapasztalják, hogy idegenek telepedtek le ott, ahol ők éltek. Idegenek, akik nem nézik jó szemmel az ő megérkezésüket. Egyes feltételezések szerint folyamatosan zaklatták is őket ezért, feljelentették a helytartójuknál arra hivatkozva, hogy zendülést akarnak szervezni. Katonai védelmük nem volt, és az önvédelmi lehetőségeik hiányában gyakran kivoltak téve rablásnak, megtorlásnak, erőszakoskodásnak. És egyre mélyebben eltölthette őket a tehetetlenség és az emiatt érzett keserűség is. Állandó ellenszélben. Nehémiás feljegyzi, egyik kézben a szerszámmal, másik kézben a fegyverrel építik a városfalat, hogy védelmük legyen. Támadások között a régihez képest kisebb épületet tervezve rakják le az új templom alapkövét. És ebben a helyzetben készen áll a fal, felépült a templom, egyszer csak elfogy az erő. Egyszer csak elfogy a lendület, és kezdi átvenni ennek a helyét a csalódottság. A nép szívében kezd lemondani arról a reményteljes jövőről, amit az Isten ígért nekik. Arról, hogy holnap is hozhat újat. Arról, hogy az Úr képes arra, hogy a kicsin kezdetet megáldja, és később nagyján tegye. És ez a csalódás kiábránduláshoz vezet, ez pedig elkezdi fellazítani az ő erkölcsüket, vallási gondolkodásukat. Malakiás könyvét, hogy elolvassuk, vagy Nehémiás emlékiratait, világos képet tárnak elénk erről az időszakról. Írnak benne papokról. Papokról, akik unják kötelességüket. Nem találják megbotránkoztatónak azt, ha beteg és hibás állatokat áldoznak az Úrnak, mert neki jó ez is. A kövérjét meg megtartjuk magunknak. Aztán a törvényt részrehajló módon magyarázzák. És lealacsonyítják az Úr szolgálatát a nép szemében. A szombatnapot nem tartják meg, saját üzleteik után mennek. Aztán ott van a nép is, aki a tized, az adomány elmaradása miatt a lévitákat hozza nehéz helyzetbe, a templom szolgákat, akik kénytelenek, hogy ott hagyják szolgálatukat, hogy kenyérkereseti lehetőség után nézzenek. Aztán ehhez járul az a felfogás, hogy a hűség már nem is olyan fontos az Isten felé, hiszen vannak máshol is zsidó hívő emberek, akik tesznek ezekre az előírásokra, akiknek az életük sokkal kevesebb gonddal, küzdelemmel jár, sokkal jobban megélnek. Elkezd hanyatlani az egyéni, a közösségi erkölcs, és egyre jobban fenyegeti a júdai, a visszatérő zsidókat az gyülekezetet, hogy belsőleg szétesik. Na ez a hátrányos helyzet. Nem csupán a gazdasági, a szociális dolgok, hanem az Isten felé való hűségnek a meglazulása. Ez a hátrányos helyzet. Harcaimban való megfáradás, amikor nem érünk át szabadulásokat, könnyen csalódáshoz és kiábránduláshoz vezet. Testvérek maradnak el, és mi észre sem veszünk, mert érzékenységünk csökkent. Így volt a palesztinai zsidó közösséggel is. Már észre sem vették, hogy a munkások bérét megrövidítik, a védteleneket nyomorgatják, és a szegény ember asszá idején az adófizetés miatt kölcsön kell, hogy felvegyen a földjére, és egy napon arra ébredt, hogy a zálogban megterhelt földjét elvették, gyermekeivel rabszolga sorsa jutott, és senki nem vette észre rajta kívül. Még nagyobb távlatból nézve azonban a helyzet aggasztó, hiszen a zsidókat a pogány környezetüktől elválasztó korlátok kezdenek leomlani, zsidó férfiak bocsátják el feleségüket, mert a pogány asszonyok jobban megtetszettek nekik, lecserélik őket. És mindezeket figyelembe véve valóságosan fenyegetett az a fejszély, hogy a gyülekezet nem tudja összeszedni magát. Ha nem találja meg újra erkölcsi erejét és hitét, akkor előbb-utóbb szét fog esni. Az Isten felé való hűség lazulása összefügg a testvéremmel szemben érzékenységgel is. És talán innen érthetővé válik valamennyünk számára a mai textus, amely így szól. Hiszen egy atyánk van mindnyájunknak. Egy Isten teremtett bennünket. Miért vagyunk hát hűtlenek egymáshoz? Meggyalázva az atyáinkkal kötött szövetséget. Ez az igerész arra a kérdésre keresi a választ, hogy ebből a hátrányos helyzetből, a hűség meglazulásából, elveszítéséből hogyan állhat talpra egy közösség? Pál apostol néhány ezer évvel később a korintusi gyülekezet életében hasonló kérdést így válaszolja meg: emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges, és nem hagy el titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. És Malakiás próféta idejében szintén megjelenik ez az isteni szabadítás. Malakiás próféta erre csak utal, de ez az isteni szabadítás két Isten által küldött ember életén keresztül megnyilvánul ebben a közösségben. Az egyik Esdrás, a másik pedig Nehémiás. Érdemes Esdrás és Nehémiás könyveit is elolvasni, nem túl hosszúak ezek, hogy tisztában legyünk személyükkel és művükkel. Esdrása már felépült templom Isten tiszteletét tölti meg élettel. Nehémiás pedig a város védelmi rendszerét, a várfalat építi újjá. Ezzel a két emberrel együtt pedig a közösség is megtelik újra élettel és szó szerint újjáépül. Mindkettejükről elmondható volt, hogy Istentől küldött szolgák voltak. Mindkettejükről elmondható volt az, hogy saját népükért égett a szívük. Nem a jussért, nem a hírnévért. Sőt, választhattak volna könnyebb utat, mindkettejükről elmondható volt az is, hogy radikális, a szószoros értelmében a gyökerekig, az alapokig hatoló munkával kezdték szolgálatukat. Ami nem tetszett mindenkinek. De végül meghozta a gyümölcsét. Megújult a templomi istentisztelet, és felépült a városfal. Ha Esdrás életét nézzük, akkor elég csak elolvasni a bűnbánat imádságát. Ez egy gyöngyszem a Szentírásban. Nem egyedül imádkozik. Köré sereglik a nagy gyülekezet. Majd miközben ő térdre hullva az Isten előtt sírva imádkozik, az imádság alatt megszólal a gyülekezet egyik vezető embere, egy családfő, és fogadalmat tesz, szövetséget köt, hogy ő új úton akar járni. És lángra kap egy másik, majd egy újabb ember szíve, és egymás után a többi vezető ember szíve is, és kezdenek előállni egyen-egyenként, hogy beismerjék vétkeiket, és egy szövetséget kössenek, új szövetséget Istennel. Csak gondoljunk a múlt heti jelenetre az evangéliumból, ott pont ellentétes folyamat történt, amikor Jézus ezeket az embereket dolgait felfedte, nyilvánosságra hozta, ahogy azt az asszony középre állították, beismerve vétküket, elhagyták a színteret. Nem előálltak, hanem szépen elkullogtak a színtérről. Itt pedig egymás után megjelennek. A lelki megújulás jele, amikor egy közösség felelős tagjai nem a szálkát keresik a másik szemében, hanem kiveszik a gerendát a saját szemükből, és hirtelen eltűnik a szálka a másik ember szeméből. Talán azért, mert nem is volt ott, talán azért, mert éppen ő maga fogja kivenni. Ha Esdrás a belső lelki megújulás vezetője, akkor Nehémiás az erkölcsi megújulásé. Ő az, aki például szóvá teszi az uzsorásoknak azt, hogy saját honfitársaitokat taszítjátok szegénységbe azzal, amit tesztek. Hogy uzsora kölcsönt adtok nekik. Inkább meg kéne szánni őket. Ő az, aki a pogány udvarlókat szeretettel fogadó családapákkal vitába száll. Sőt, azt írja Nehémiás, kapaszkodjatok meg, átkoztam őket, sőt, egyeseket megvertem és megtépáztam, majd megeskedtem őket az Istenre, hogy nem adják leányaikat azoknak a fiaihoz, és nem veszik el azoknak a leányait sem fiaiknak, sem maguknak. Lehet, hogy ez a leghatásosabb módszer, megverni, megtépázni. De Nehémiás az is, aki saját kezeivel építi a városfalat, miközben napról napra asztalánál saját költségére látja vendégül a nincstelen építőket. Az önfeláldozás, az áldozatkészség mintaképe, ez a Nehémiás. És megerősödnek az ő példáján keresztül nem csak a városfalak, hanem a közösséget védő testi-lelki mechanizmusok is. Más is nagy lelkivé válik. Másra is átterjed ez a fajta tűz. Más is megújul, és az egész közösség megújul. Ez az isteni újjáteremtő és közösségépítő munka, amely a közösség élére álló, Istentől megragadott emberek által történik, akik egymás terhét hordozzák, és így töltik be Krisztus törvényét. A sokszor hátrányosnak tűnő helyzetünk ellenére is a legfontosabb hát, a hűséget Isten és egymás felé nem adják oda semmiért. Mi, akik kisebb-nagyobb közösségek élén állunk, család, gyülekezet, munkahely, hogy ez egy ilyen közösségeknek vagyunk a tagjai, ugyanezt a küldetést kaptuk a mindenható Istentől. Egymás terét hordozzuk, és így töltsük be Krisztus törvényét. És a hűséget Isten felé, és a másik ember felé ne adjuk oda semmiért. Állítson talpra egy Isten lelke bennünket, állítson így vissza ismét az ő által a rendelt helyünkre. Amen. Imádkozzunk.
Személyes példában keresztül tanított bennünket, tanít az engedelmeskedni igazán tudja, hogy te engedelmeskedtél. Szeretni úgy, hogy te felüljön minket, megmutáltad őket, megmutáltad nekünk. Köszönjük ezt neked, köszönjük ezeket a hűséges, jelenleg megrázó tanításokat. Köszönjük, hogy gondosak itt a Bibliát, hogy az üzenetek eljutnak hozzánk. Köszönjük a lelkészeinket, a testvéreinket, a gyülekezetet, a rokonságot. Köszönjük az életünket. Köszönjük a megfelelést, és köszönjük a lehetőséget, hogy időről időre hallgatjuk a beálló igéket. Áld meg bennünket, legyen a vénként is, összesen be.
Amen. Amen. Köszönjük, Urunk, a Te hűségedet a Te néped felé, hűségedet felénk is, a Te ígéreteid felé. Így kérünk, Urunk, hogy azokban abban a helyzetben, amiben most mi vagyunk személyesen, vagy mint közösség, Te hordoz és erősíts meg bennünket. Hozzuk eléd, Urunk, a mi építkezésünk ügyét, falakat és templomot is szeretnénk építeni. Te kezedbe tesszük mindezt le. Köszönjük, hogy bízhatunk a Te jó akaratodban, Szent Lelked által. Amen.